Köszönöm szépen. Köszöntök sok szeretettel mindenkit. Az akadémiai kiadótól érkeztem, amelynek a MERSZ szolgáltatásáról beszélnék egy picit. Azból a megközelítésből, hogy most már a harmadik életévét, csak nem három és feledéket betöltve, hová fejlődött az indulás óta ez a szolgáltatás, ami eredendően egy online tartalomszolgáltató platform lenne, de talán most már egy picit több annál. Hogy miben több, hogy hol tartunk most, és hogy milyen impulzusok alapján jutottunk el oda, ahol most vagyunk, arról mondanék egy-két szót egy picit részletesebben. Összefoglalva röviden a jelenlegi helyzetet, ezen a felületen most már kicsivel több mint 400 könyv érhető el teljes szöveges formában, 28, vagy annál most már valamivel több tudományterületről. Ezek részint nyomtatásban megjelent, és mondjuk az akadémiai kiadó portfóliójába tartozó, vagy korábbi akadémiai kiadós könyvek, de most már egyre nagyobb számban új kéziratok megjelent változatai. Vannak köztük kézikönyvek, szakmonográfiák, tanulmánykötetek, egyetemi tankönyvek és egyre több egyetemi jegyzet is. Egyetlen csomagban érhetők el intézményi előfizetők számára, az EISZ-en keresztül, illetve egyéni előfizetők számára is ugyanígy. Böngésző alapon, tehát semmiféle lokális telepítésre nincsen szükség, illetve most már mindhárom mobil platformra applikáció is elérhető a három áruházban. A szövegek kereshetők, jegyzetelhetők, saját ISBN és DOI számmal rendelkeznek, tehát önálló kiadásként tekintünk rájuk, így kezeljük őket, akkor is, hogyha volt előzményük mondjuk egy nyomtatott könyv. Tehát körülbelül itt tartunk most. Az nagyon fontos, még az előző diához tartozik, hogy már az induláskor azzal a kifejezett szándékkal kezdtük építeni ezt a rendszert, hogy itt nem pusztán egy digitális repozitóriumot szeretnénk létrehozni, hanem annál valamivel többet. Így hát a MERSZ az most már, én azt hiszem, azt mondhatom, hogy amellett, hogy egy online könyvtár, egy publikációs felület is. Na most ez persze különböző irányokból, különböző igények felmerülése alapján, különböző fejlesztések megvalósításával jöhetett létre. Ezen az ábrán próbáltam egy picit plasztikusan összefoglalni, hogy körülbelül melyik az a négy fő szereplő, akit mi úgy gondolunk, hogy ebben a kiadási folyamatban, vagy univerzumban mondjuk fontos szereplők, melyek az ő igényeik, vagy elvárásaik, és erre miféle megoldásokat tudunk kínálni a MERSZ-ben. Talán a legfontosabb négyük közül a szerző nyilván, aki a tartalmat létrehozza. Ő ugye magától értetődő módon megjelenést szeretne, hivatalos megjelenést feltetőleg, amely mögött ott áll egy kiadói támogatás, ez egy fontos igény lehet a részéről, és utána a megjelenés után pedig egy ellenőrzött, de minél hatékonyabb terjesztést, láthatóságot a művének. Az ellenőrzöttséget, illetve a védelmet, azt ugye azzal igyekszünk biztosítani, hogy kiadóként állunk a dolog mögé, tehát a szerzővel szerződést kötünk, és milyen módon adott esetben akár megpróbáljuk az érdekeit érvényesíteni. A terjesztésben nyilvánvalóan egy ilyen online felület az nagyságrendekkel többre képes, mint mondjuk a szakkönyvkiadásban megszokott egy-kétszáz példányos megjelenés, tehát ez talán nem újdonság. És jóval gyorsabb is tud lenni. A MERSZ mögé egy olyan felhő alapú szerkesztő rendszert illesztettünk, amelyben részint a szerző is dolgozhat, részint a kiadói munkatársak is ebben dolgoznak, tehát egyrészt egy közös fájlban, mondjuk egy Word alapú állományban dolgozik mindenki, másrészt onnan a tovább lépés a MERSZ-en megjeleníthető XML formátumban az nagyságrendekkel gyorsabb, mint amilyen lenne más módon. Ugye az intézményi előfizethetőséggel megfelelően gyakorlatilag most már országos lefedettségről beszélhetünk szinte, tehát az összes, vagy a legjelentősebb hazai egyetemek, könyvtárak, kutatóintézetek most már benn, most már elérhető a szolgáltatások 100 000 potenciális felhasználó számára. Az aktív felhasználóink száma, tehát akik mondjuk egy éves időtávon belül legalább egyszer valamilyen tartalmat fogyasztottak, vagy valamit csináltak a MERSZ-ben, az hétről hétre nő, és most olyan 30 000 körül van, tehát ez egy elég impozáns szám. A hivatkozás, ami a szerző számára megint egy kardinális kérdés, ugye egyrészt ezek a szövegek ellentétben a nyomtatottól nem oldal szinten, hanem annál sokkal precízebben bekezdés szinten hivatkozhatók. Ez kezdetben még sokszor kérdésként merült föl szerzői oldalról, hogy de hát itt nincsenek oldalszámok, akkor hogy lehet hivatkozni? Hát online dokumentumokra ugye lehet hivatkozni folyamat cikkeknél, ennek megvannak a bevett módjai, attól, hogy itt könyvek vannak, és nem folyamat cikkek, ez pontosan ugyanígy kezelhető, és mondom, sokkal precízebb, hiszen kisebb szövegegységekről azonosíthatunk. ISBN számot kapnak a művek, DOI számot, az MTMT-ben rögzíthetők, ahogy az előbb említettem. A tartalom, mint második fontos szereplő ebben a történetben, ez az egyik első tapasztalatunk volt mondjuk a digitális publikálás terén, amikor még PDF-ekkel és e-könyvekkel próbálkoztunk, hogy egyszerűen a mi könyveink olyan összetettek, bonyolultak, sokfélék olyan elemeket tartalmaznak, amik nem alkalmasak ilyen platformokra, tehát egyszerűen valami egész újat kellett kezdenünk, tulajdonképpen ez volt az egyik fő motiváció a MERSZ indításakor. Mondjuk, ha csak arra gondolunk, hogy nagy felbontású részletgazdag ábrákat és ezekből sokat tartalmazó könyvek esetében hatalmas adatmennyiséget kellene mondjuk egy letölthető fájl esetében forgalmazni a felhasználónak, itt erről nincs szó. De ugyanígy megoldást jelent ez a formátum nagyon sokféle egyéb elemnek a kezelésére, legyenek azok animált ábrák, letölthető Excel állományok például, vagy sok minden egyéb. Ugye az olvasó, hogyha itt őt elsősorban egyetemi hallgatónak képzeljük el, ők vannak a túlnyomó többségben nyilvánvalóan, akkor ő neki van egy, tehát ez egy nagyon régi tapasztalat, hogy a hallgató, az egyetemi hallgató, az nem vásárol. Tehát olyan kiadóként, aki ezt a réteget próbálja ellátni mondjuk nyomtatott könyvekkel, igen, nehéz dolga van, mert nem lehet gyakorlatilag eladni semmit egy egyetemi hallgatónak. Ő mindenféle forrásokból beszerzi magának, amire szüksége van. Úgyhogy akkor a logikus lépése erre nyilván az, hogy inkább ezt kell számára minél könnyebbé és kényelmesebbé tenni. Tehát férjen csak hozzá mindenhöz, amire szüksége van, és ezt tehesse meg minél kényelmesebb, minél egyszerűbb módon, hogy egyszerűen azért, hogy ezt a felületet válassza másokkal ellentétben. Ugye itt egy nagyon alapvető másik szempont felhasználói oldalról, hogy gyorsan jusson el a megfelelő információhoz. Tehát szintén nem az a lényeg, hogy birtokoljon mondjuk egy teljes könyvet, hanem az, hogy egy információt gyorsan, egyszerűen megtaláljon, és azt hiszem, hogy ezt sikerült részint a MERSZ-en belüli főoldali kereséssel, részint a műveken belüli kereséssel, annak az egyszerűsítésével, de mégis relevancia alapúvá tételével könnyűvé tenni az ő számára. Sokféle eszközön, platform függetlenül egy responszív felületen a böngészőben, illetve az applikációk révén pedig hát azon keresztül is, tehát széles körben elérheti sokféle eszközön, gyorsan eligazodik a tartalomban, és nem kell érte fizetnie, tehát szabadon elér bármit. Egy új bővítménye mondjuk a MERSZ rendszernek ez a kivonatkészítő kis modul, amit ha még lesz rá idő, akkor megmutatnék élőben, tehát egy olyan szövegszerkesztő ablak van beépítve, vagy nyitható meg mondjuk egy tartalomolvasás, akkor ahová áthúzhatja, átmásolhatja a szövegeket, ábrákat, képleteket, bármilyen tartalmi elemet, ezt aztán bővítheti, elmentheti, megoszthatja, tehát mondjuk egy vizsgakészülésnél ez egy jó segítség lehet a hallgató számára, de akár az oktató számára is, aki mondjuk ilyen módon tud összeállítani a hallgatóinak valamilyen sillabuszt egy kurzushoz például. És hát persze az intézmény, vagyis az egyetem, vagy a könyvtár, aki egyrészt mondjuk egyetemről beszélve, aki az oktatóit próbálná, vagy szeretné kiszolgálni, vagy hát nekik lehetőséget biztosítani valamilyen nívós publikációra, mármint hogy ennek a nívós felületre publikáláshoz, másfelől a hallgatóit nyilván tartalmakkal ellátni, és mindezt egységes és áttekinthető és könnyen kezelhető rendszerben, amellett pedig bővíteni folyamatosan az elérhető tartalmakat, amikkel őket ki tudja szolgálni. És nem mellesleg, mind az ő, mind a szerző számára fontos szempont, hogy ez a fajta publikálás, tehát a MERSZ-en való publikálás, az valójában költséget nem jelent az ő számukra, ennek a folyamatának minden költségét a kiadó állja, az más kérdés, hogyha nyomtatott kiadásról lenne szó, akkor ott persze ez már nem tud megállni a lábán. Ha van, még úgy látom, nem villant fel a sárga virág, tehát akkor gyorsan megpróbálom megmutatni egyrészt, de talán leginkább a jegyzetelésnek, hivatkozásnak, illetve ennek a kivonatkészítőnek a valós működését. Tehát ugye egy művön belül bekezdésenként van mód arra, hogy meghivatkozzuk a művet. Egyrészt, tehát ugye egy komplett címleírással, amiben a DOI-ja, illetve a letöltés ideje, a elérés útja is látható. Mindezek letölthetők, tehát másolás beélesztés helyett mondjuk ezekbe a hivatkozáskezelő programokba is letölthetők, elhelyezhető bekezdésenként jegyzet vagy könyvjelző. Itt mutatok mondjuk egy példát, csak a speciális elemek megjelenítésére ilyen típusú képleteknek a korrekt megjelenítése ilyen online felületen az nem volt, vagy digitális módon nem volt egyértelmű és egységes korábban, ami gyakorlatunkban legalábbis. A kivonat készítő az pedig itt érhető el, és ez tulajdonképpen egy ilyen egyszerű kis szövegszerkesztő ablakocska, alapvető formázási lehetőségekkel, mentési lehetőséggel, megosztási lehetőséggel. És mondom, itt a különböző tartalmak között navigálva több helyről állítható össze itt mondjuk egy óravázlat, vagy egy kis puska jellegű dolog, mondjuk egy vizsgakészülésre, vagy ilyesmi. Visszatérve ide. Röviden összegezve a jelenlegi helyzetet, illetve hogy a kezdettől a mostig tartó út az milyen tendenciákat mutat. Ugye most, ahogy mondtam, több mint 400 mű érhető el, kb. 600 szerző közreműködésével. Idén, tehát 2019-ben 70 körüli hazai és határon túli intézmény éri már el a szolgáltatást IP alapon, illetve EduID-val egyaránt 30 ezer körüli aktív felhasználót regisztrálunk, és ezeknek a száma folyamatosan nő, és a tavalyi évben csak az EISZ körben, tehát az EISZ-en keresztül a szolgáltatásra előfizető intézmények köréből 1 millió körüli dokumentum, picivel a fölötti dokumentum megtekintést mértünk, ami az idei évben március végéig, aminek a felét már az idei év március végéig produkáltuk, tehát majd egy picit később, mindjárt megmutatom, hogy így a 16, 17, 18, 19-es év az körülbelül, hogy miféle emelkedést mutat itt az elérhető művek számának a növekedését. Azt hiszem, ez magáért beszél, és körülbelül ezt az évi 100-200 címes bővítést látjuk reálisnak nagyjából, aminek mondom, egy jelentős része most már új kéziratként kifejezetten azzal a céllal érkezik a kiadóhoz, hogy itt ezen a felületen jelenjen meg, és most már érdekes módon, mondjuk összehasonlítva 2-3 évvel ezelőtti helyzettel, egyre többször fordulnak hozzánk olyan szerzők, akik nem is igénylik a nyomtatott kiadványt. Tehát egy pár évvel ezelőtt még ez egyáltalán nem volt egy jellemző dolog, hogy valaki ne nyomtatott könyvet szeretett volna, most már viszonylag rendszeres. Az intézmények, akik szintén az elmúlt, vagy az idejével együtt 4 év során milyen szép számban gyarapodtak, az szintén azt jelzi, hogy nem haladunk talán rossz úton, és itt ezek pedig a dokumentum megtekintési számok, ott az alsó görbe, ami alig-alig bukkan ki a viszintes vonalból, az volt az első évünk, és a legfelső piros az pedig az idei, tehát itt szintén egy elég stabil növekedés látható, és nagyon jól látszik egyébként az éven belüli szezonalitás, tehát az egyetemi évnek azok a periódusai, amikor vizsgai időszak kezdődik, meg kezdődik a szorgalmi időszak, azok hozzák az igazán nagy forgalmat. És hát láthatóan a nyár az a teljes pangás ideje. És ez pedig talán azért érdekes, egyrészt a desktop, vagy bármilyen asztali eszköz, meg a mobil eszközön való felhasználásnak az arányát mutatja a baloldali diagram. Nem nagyon változott ez az elmúlt 3 évben ez az arány, tehát ez a 80-20%, ez nagyjából stagnál, de ez a 20%, ez mégiscsak egy olyan tömeget képvisel már, amit mindenképp figyelembe kell venni, és ki kell szolgálni. Tehát nem véletlen, hogy részint a responsív felület, és mondom, újabban már az applikációk hát éppen ezzel a céllal születtek meg. A jobboldali képen pedig, vagy grafikonon, diagramon az látszik, hogy a távoli és az IP alapú elérés hogyan áll abban az esetben, hogyha az összes intézményt, aki előfizet, vagy aki használja a MERSZ-et, figyelembe vesszük. Tehát, hogyha ebből leszednénk azokat az egyetemeket, ahol nincs is biztosítva EduID-s elérés, és vannak olyan intézmények, nagyok is, akiknél ez nem megoldott még, akkor ennél sokkal-sokkal nagyobb, körülbelül olyan 75-25 vagy 70-30%-ban a távoli javára billenne a mérleg. Tehát ezt mérjük, hogy ha van arra mód, hogy távolról érje el a felhasználó a szolgáltatást, akkor egyértelműen azt választja, ami megint csak egy olyan erős jelzés, ami minket abba az irányba terel, hogy ezt az irányt erősítsük. És akkor én azt ennyit szerettem volna röviden és dióhéjban mondani. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.